Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy együtt tölthetjük ezt a néhány órát, és mindannyiunk közös vágyából valami teljesülhet, hogy még jobb legyen a házasságunk. Örülök, hogy vannak olyanok is, akiknek tavaly volt az esküvőjük, vannak köztünk olyanok is, akiknek még a múlt században. A miénk kicsi híján 42 évvel ezelőtt volt, de hálásak vagyunk Istennek, hogy annak idején egymáshoz vezetett bennünket. A mostani témánkat így jelölte meg a program, hogy a házastársam elfogadása. Ha Isten elfogadott engem, annak ellenére, hogy ilyen vagyok, amilyen, akkor fogadjam el én is a páromat olyannak, amilyen. Amelyik házasságból ez hiányzik, ott bajok sokasága jelentkezik. Ott az ember nem sokkal az esküvője után megállapítja, hogy nem ilyet akartam, nem erre számítottam, aztán szaporodik a panasz, hogy nem kapom meg tőle, nem értjük egymást, nem éltünk egyet sok mindenben, egyszerűen nem lehet vele élni. És beindul egy láncreakció, ami elégedetlenséggel kezdődik, aztán csalódással folytatódik, aztán lesz belőle keserűség, önsajnálat, vádaskodás, aztán az ember találkozik olyannal, aki megélti őt, folytatódik házasságtöréssel, és sokszor válás lesz a vége. Vagy pedig beletörődnek, hogy ilyen a másik, és én vele nagyon nehezen tudok együtt élni, de akármi miatt mégis egyszerűbb az, ha együtt maradunk, és kialakul az úgynevezett páros magány. Ehelyett Isten nekünk azt az utat kínálja, hogy tudatosan tanuljuk meg egymást, megismerni egymást, elfogadni egymást, és örülni egymásnak. Annak is, hogy olyan, amilyen, és azzal a reménységgel nézni előre, hogy holnap egy kicsit másmilyen lehetek én is, meg ő is. Nem könnyű elfogadni egymást, nem könnyű megérteni sem egymást. Ebben a templomban hallottam valakitől, aki ma még előadó lesz, a következő anekdótát, hogy milyen nehéz megérteni egymást. Egy jó szellem megszólít egy férjet, hogy pillanatnyilag tudnám teljesíteni minden kívánságodat, kívánj valamit. Mire azt mondja, hogy szeretnék egyszer eljutni a Kanári-szigetekre, de én rettegek repülőre szállni, készíts egy autópályát innen-oda. Kicsit gondolkozik a szellem, azt mondja, ez elég nehéz feladat, meg most sok dolgom is van, nincs valami más kívánságod? Hát lehet más is. Segíts abban, hogy mindenben megértsem a feleségemet. Mire a szellem, hány sávos legyen az autópálya? És ez valóban így van. Nehéz megérteni, még nehezebb elfogadni. Miért? Három része szeretném én is osztani a mondókámat. Az elsőben röviden arról, ha már túl vagyunk is rajta, de ezt még lehet pótolni, hogy lehetőleg a házasságkötés előtt kell megismernünk egymást annyira, hogy a lényeges dolgokban egyet tudjunk érteni. Megtanulni, hogy miről, hogyan gondolkozik, abban egyet tudunk-e érteni. Ha a lényegesekben nem tudunk egyet érteni, nem szabad összeházasodni. A második részben arról, hogy így is marad sokféle különbség, amit egyrészt boldogan fel lehet használni arra, hogy kiegészítjük egymást, másrészt, ha az, ami bánt engem az ő viselkedésében, azt valahogy meg kell próbálni csökkenteni, erőtleníteni, attól megszabadulni. És harmadszor még így is marad sok különbség, amitől nem tudunk megszabadulni. Azt meg kell tanulni, megbocsátani, elhordozni, elszenvedni. Az elfogadás igazán ott vizsgázik. Miért kell megtanulni egymást elfogadni? Azért, mert más a másik. Ezzel egész józanul és egyszerűen kellene számolnunk, hogy más a másik, mint én. És az, hogy más, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy rossz vagy a rosszabb. Alapvetően azért más, mert ő nő, én meg férfi vagyok. És szinte mindent másképpen látunk. És milyen nagyszerű ez. Én innen nézem, ő onnan nézi, és így majdnem körbe látjuk. Ha ő is innen nézné, csak egy szeletét látnám továbbá is. Megy előttem egy házaspár, nem olyan régen. Azt mondja a férfi, hallottad ezt a gyönyörű hangot? Ez egy 1200-as boxermotor. Ilyet csak a bogarakba helyeztek annak idején. Milyen hangot? Kérdezi a felesége. Azt mondja, most jöttünk el mellette. Ja, az az autó olyan szép piros színe volt, mindig ilyen meleg piros pulóverre vágytam. Most ha azt mondják egyik a másiknak, hogy ez bolond, ez csak a hangját hallja a motornak, mikor a színe olyan szép. A férfinek azt mondja, hogy ilyenek a nők, csak a színét látja, nincs füle meghallani az autónak a lelkét. Akkor vége van, akkor ez örök feszültség és örök veszekedés forrása lehet ez a szemlélet. Ha meg mind a ketten azt mondják, hogy milyen jó, hogy mást vett észre benne, és így meggazdagíthatjuk egymást. Én elmondom neki, ő elmondja nekem, de mind a ketten komolyan vesszük a másikat, és befogadjuk azt, amit ő mond. Ne talán még olyan gyümölcse is lehet, hogyha ez a meleg piros szín tetszik neki, és ilyen pulóverre vágyott, karácsonyra megpróbálok egy olyat venni. Bár ezt a szint mi ritkán találjuk el, jobb, hogyha rábízzuk az asszonyokra. Más a másik azért is, mert alapvetően meghatározza mindannyiunknak az ízlését, értékrendjét, a gyerekkor, a neveltetés, a minta, amit láttunk otthon, vagy ha nem láttunk mintát, az még inkább. És ezt tudomásul kell venni. És ebből megint nagyon sok jó jöhet ki, ugyanakkor sok feladatot és gondot is jelenthet, csak nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk ezt. Szóval az első az, hogy meg kell ismerni egymást, lehetőleg a házasság előtt. De nem úgy, ahogy sokan azt gondolják, hogy mindjárt ágyba bújnak, hogy meglássuk, hogy összeillünk-e. A múltkor mondta ezt valaki, és ott állt egy kedves ismerős, az megkérdezte, hogy te mondd meg, hogy mi nem illhet össze. És erre nem hangzott el válasz. Azt kellene inkább megtanulni, hogy miről hogyan gondolkozik. Hogy a munkáról, a pénzről, a gyerekkérdésről hogyan gondolkozik. Mert alapvető különbségek lehetnek közöttünk. Az egyikük felnőtt egy olyan családban, ahol élére rakták a filléreket, nagyon takarékosak voltak, csak ha valami közmegegyezéssel jelentősnek minősített dolgot vásároltak, akkor nyúltak a pénzhez. A másik helyen úgy gondolkoztak, hogy a fizetés arra való, hogy a következő fizetésig elköltsük. Ez magától értetődik. Ezt valahogy össze kell hozni. Mindenki lépik egyet, és középen találkozunk. És utólag kölcsönösen hálásak lehetnek egymásnak, hogy kiegészült az addig hiányos gondolkozás. Vagy az egyik helyen poroszos gondolkozás és nevelés folyt, a másik helyen kicsit lazább. Most akkor melyik fog érvényesülni, ha lesznek gyermekeik? Ismerek egy házaspárt, ahol rivális foci csapatnak drukkol a két ember. Az asszony is nagy drukkel, foci drukkel. Ez megint sok fölösleges vitának lesz a forrása. Nem beszélve arról, ha egymással szemben álló politikai pártokkal rokon szenveznek. Az alapvető kérdésekben mindenképpen egységre kell jutni. De ehhez meg kell ismerni a másikat. Ehhez beszélgetni kell, kérdezni kell, meg kell jegyezni, hogy miről mit mondott, és 5 év után ne kérdezzem meg már ki tudja hányadszor, hogy ki az a Babi néni, akiről beszélsz, mert az a feleségem keresztanyja. És ezt már sokszor elmondta. De nem figyeltem oda, miért nem, mert nekem nem fontos, hogy ő mit mond, miért nem, mert nekem nem fontos ő. Ez derül neki sokszor, ha becsületesek lennénk, ahelyett, hogy az egymástól eltérő különbségek miatt elégedetlenkedünk meg, vádoljuk egymást. Alapvető kérdésekben egységre kell jutni. Pálhegyi Ferenc mondta itt egyszer azt, hogy egy vegetáriánus lány lehetőleg ne menjen hozzá egy henteshez. Mert ebből megint sokféle probléma lesz. Az elvi, hitbeli, szellemi kérdésekben pedig a lényegeseket illetően valami módon egységre kell jutni. Mert minden konzervált különbség, pláne ha ahhoz még büszkeség is tapad, az későbbi veszekedések forrása lehet, vagy ürügy arra, hogy egyéb dolgokban nem értünk egyet. Ma reggel gyanútlanul kinyitom a rádiót, és némi idegen kiejtéssel beszél egy asszony arról, hogy az ő vágya mindig az volt, hogy magyar-magyar legyen a férje. Egy furcsa kifejezés, magyar-magyar, mert kiderült, hogy ő amerikai magyar, ott született, ott tanult, hibátlanul, nyelvtanilag hibátlanul, szépen beszélt magyarul, de egyebek köz azért jött ide tanulni, hogy magyar-magyar férje legyen. Lett. Most már gyerekeik is vannak. És a mai napig sok mindenben nem értenek egyet. Mert ő nem gondolta volna, hogy ilyen sok gond származik abból, hogy ők ott kint megszokták, hogy sokféle politikai párt van, az egyik ehhez tartozik, ahhoz, így gondolkozik, úgy gondolkozik, de attól mi még szerethetjük egymást, és teljes békességben elbeszélgetünk bármiről. Itt meg ez nem így van. Itt mindent túlpolitizálunk, polarizálódik az élet, mondta ő, és így tovább. Még ha mind a kettő magyar, még ebből is jöhetnek gondok, hogy az egyik magyar-magyar, a másik meg amerikai-magyar. Nem jó az, hogyha az egyik enged mindig, és a békesség kedvéért tudomásul veszi, hogy ő marad alul, és mindig a másiknak a véleménye érvényesül. Nagyon fontos ezt higgadtan megbeszélni, megismerni egymást, és egységre jutni. Ennyit erről. De így is maradnak különbségek, mert az egyikük lassú víz partot mos, a másik meg hirtelen gyorsan elintézi a dolgokat. Az egyikük, többnyire a férfiak, ötször körbejárja a dolgot, mire nagy nehezen eldönti, még akkor is korrigálja magát, a másik spontán azonnal tudja, hogy itt most ez a helyes megoldás. Na most mi itt a helyes megoldás a házasságot illetően? Az, hogy, bocsánatot kérek a csúnya szóért, de ezt szokták mérgükben mondani, az, hogy egyik sem hülye. Ő nem hülye, mert olyan alaposan végig gondolja, ő meg nem hülye és felszínes, azért, mert nő létére a spontaneitás jellemzi, és általában ösztönösen ráhibázik a jó megoldásra, de nem mindig a jót mondja. És amaz meg hiába járja körbe 8-szor is, akkor sem biztos, hogy a jót mondja. De jó, hogy ott a másik. Megint csak nagyon szépen ki lehet egészíteni egymást, hogyha ez a törekvés van, hogy én elfogadom őt olyannak, komolyan veszem őt, és engedem, hogy kisegítsen engem. Hadd mondjak egy példát, ami számomra nagyon kedvessé lett. Van egy asszony, aki rettenetesen fél a kutyáktól. A férje sokáig nem értette, hogy mi ez a kisgyerekes rettegés benne, aztán mikor megértette, attól kezdve minden megváltozott. Mert 4 éves forma kislány lehetett, amikor egy derékig érő kutya megtámadta, a földre rántotta, és ő ott a földön fekve látta, hogy magasodik fölötte egy vadállat. És ez kitörölhetetlen emlék és élmény az ösztöneiből, az idegrendszeréből. És ha jön egy derékig élő, vagy akármeddig élő, ő benne ez elevenedik föl. Ebből kialakult az, hogyha együtt mennek az utcán, és jön szembe egy kutya, akkor a férfi arra az oldalra megy, amelyikről a kutya jön. Kedvesen, szó nélkül. És nem azt mondja, hogy micsoda gyáva nyúl vagy, és főleg nem szégyeníti meg mások előtt, szerintem az egyik legsúlyosabb bűn egymással szemben, hogyha égetjük a párunkat mások előtt, nem szégyeníti meg, és nem is téma. Ezt megbeszélték, tudja, hogy miért lett olyan, amilyen. És nem csak azt fogadja el, hogy ő olyan, hanem tudja, hogy miért olyan. Ez a kettőjük titka, és egy ilyen csöndes helycsere fölér egy szerelmi vallomással. Mert ez azt jelenti, hogy én a szívedbe látok, és a szíveddel gondolkozom. Számíthatsz rám. Te nekem fontos vagy. Soha nem foglak cikizni. Emiatt sem, és más miatt sem. És nincs erről ilyen hosszú tárgyalás, mint ahogy én ezt most itt bőbeszédűen előadom, csak azért adtam elő így, hogy lássuk, hogy mennyire az apróságokban is benne van az, hogy én elfogadtalak téged. Úgy, ahogy vagy. Ugyanakkor lehet gyógyítgatni ebből a gyengeségből. És ha nem derékig érő jön, hanem csak bokáig érő, akkor a fülébe súgom, hogy maradj most ott, meglátod, hogy elmegy melletted, hozzád se ér, akkor, mint egy macska. És elmegy mellette, és egy kicsit megbátorodik. És legközelebb már lehet, hogy bátrabb lesz. Így lehet kiszeretnünk egymást, sajátos jellemző hibákból, gyöngeségekből, fogyatkozásokból, és ez nem kerül semmi pénzbe, csak mibe kerül. Mondok itt három szót, amit nagyon hiányolok a legtöbb házasságról szóló könyvből. Valahogy nem fedezték föl a szakemberek azt, hogy tapasztalatunk szerint ez a titka annak, hogy elfogadni egymást és kiegészíteni egymást. Figyelmesség, tapintat, gyengédség. Ez a három nagyon sok emberből hiányzik, főleg a férfiakból, de az asszonyokból is. Ahol figyelmesség, tapintat és gyengédség van, ott megtörtént az, hogy elfogadtuk egymást, és képesek vagyunk elfogadni egymást, akármilyen régi sérülésével, hibájával, rossz szokásával, meg mivel. Ez nem azt jelenti, hogy egymás rigójáit, bolondériáit támogatjuk, vagy helyeseljük, hanem azt jelenti, hogy egymás gyengeségeit elhordozzuk, vállaljuk, és igyekszünk kiszeretni őt abból a hibájából és gyengeségéből. Mert nem csak arra valók ezek a különbségek, hogy kiegészíthetjük egymást, hanem nagyon sokszor ki kell nevelnünk ebből egymást. A házasság az kölcsönös nevelése is a másiknak. Már hogyha valaki hagyja, hogy neveljék. Mert ehhez múlhatatlanul szükséges az őszinte alázat. Tehát az, hogy én neveljem az asztalt, meg ne mondjam az érveimet, hogy mert otthon mi ezt mindig így csináltuk, az apám is, a nagyapám is, ez így jó, ezt így szoktam, meg így kell csinálni. Ebből annyi igaz, hogy ezt mi otthon így csináltuk. Ők meg másképp csinálták. És az is lehet jó. Sőt, az lehet, hogy jobb, mint ahogy mi csináltuk. Ezt azért fel kellene tételeznünk egymásról. És ha ott van ez az alázat, akkor ebből nagyon egészséges önkritika születik. Ha ráadásul még egy kis humorral is párosul, akkor az ember nevelhetővé válik. Akkor nem védőbeszédet tart a maga hibái mellett, ami miatt nagyon nehéz elfogadnia őt a párjának, hanem akkor a saját maga ügyészévé válik olykor, és azt mondja, hogy igazad van. Ilyen nem szeretnék lenni. Otthonról hoztam, nagyon sajnálom, ettől én még változatlanul tisztelem a szüleimet, vagy az emléküket, itt most nem arról van szó, de ez tényleg nem jó. Kösz, hogy mondtad. Ahhoz viszont türelem kell, hogy valaki egy ilyen régi beidegződéstől, ami megkeseríti a házasságukat, megszabaduljon. Ez 24 óra alatt ritkán történik. Viszont a türelemmel meg nem szabad visszaélni. Ismerek egy házaspárt, a férfi építész, és éveken keresztül, minden áldott nyáron, a szabadságuk idején el kellett mennie a feleségének is vele abba a vidéki városba, ahol ő, mint kezdő mérnök, néhány épületet tervezett. Minden évben újra végig tanulmányozta az épületeket, neki hosszasan és szakszerűen elmagyarázta, hogy mit miért tervezett olyanra, és milyen szörnyű, hogy ma már nem úgy tervezik. Ezt az asszony türelmesen végighallgatta, és miután néhányszor elmondta, hogy ő örülne, ha valahova máshova is elmennének, vagy maradjanak inkább otthon, mert ő már föl tudja mondani a leckét, amit hallott éveken keresztül, ezt a férje elengedte a füle mellett, és újra menni kellett. És egyszer robbant a bomba. És a szelíd asszony, aki addig mindenhova engedelmesen kísérte őt, és jó hallgatóságnak bizonyult, begurult és csúnyákat mondott neki. És nagy válság, majdnem válásig került a helyzet. Nem szabad visszaélni a türelemmel. Ugyanakkor hát türelmesnek is kell lenni. Azt is itt hallottam egyszer az előbb említett előadótól, hogy amikor egyszer nagyon szittak egy hernyót, hogy ez milyen csúnya, és mutogattak, hogy milyen szépek a lepkék, akkor ő azt mondta, hogy várjatok még egy kicsit, Isten még nem fejezett be. Majd én is olyan lepke leszek, most még csak hernyó vagyok. Itt csak ez a fontos, hogy azt mondjuk, hogy most még csak, és nem az, hogy én ilyen vagyok, fogadjatok el így, hanem én még mindig csak ilyen vagyok, de én szeretnék leginkább változni. Kész vagyok a változásra. És itt akármennyi idős valaki, halálunk pillanatáig kész kell lenni arra, hogy változtathasson minket. Elsősorban Isten, aki Jézus Krisztus képére akar újjáteremteni, és hadd formáljon minket szeretettel a párunk is. Csak itt ez a fontos, hogy szeretettel. Ha erőszakkal akarjuk nevelni egymást, vagy szellemeskedő trükkökkel, az nem vezet eredményre. Egy fényképész egyszer azt mondta, hogy az igazi szeretet a házasságban olyan, mint a hívó, a régi fajta technikában a hívó folyadék, amiben ha beleteszem a filmet, addig rajta nem látható dolgok is láthatókká válnak. Az igazi szeretettel előszerethetünk egymásból, benne rejtve meglévő, látens értékeket is. Nem kell erőszakoskodni, és nem kell ügyeskedni, és főleg nem kell ugyanazt a lemezt naponta többször föltenni, mert akkor elveszíti a hatását. Tulajdonképpen elég lenne egymást igazán szeretni, ahogy Péter levelében van, tiszta szívből, buzgón szeretni, és változna a másik. De azért az is igaz, hogy szóból élt az ember, úgyhogy jó azt megmondani, szeretettel a kellő pillanatban, nem akkor, amikor éppen paprikás a hangulat, kiválni az alkalmas időt, és jó komolyan venni azt, amit a párom mond, mert hát ha nem csak a maga érdekében mondja, hanem az én érdekemben. Mert ez a bunkóság ismétlődik a viselkedésemben újra és újra. Ki akar szeretni belőle? Hagyjam magam szeretni, és szeretettel formálni. Ha készek vagyunk elfogadni egymást, akkor kialakul az a finom érzék az emberben, hogy egyre inkább látom, hogy mi fontos neki. Nagyon sokszor ebben van különbség. Számomra jelentéktelen dolgok neki valami miatt nagyon fontosak, és fordítva. És akkor nem mondjam azt, hogy ennek semmi jelentősége nincs, ezzel ne foglalkozzunk, mert ha neki az fontos, nekem meg ő fontos, akkor könnyen azonosulhatok ezzel is. Számomra ugyan nincs jelentősége, de ha neki ez ennyire fontos, akkor legyen az nekem is fontos. Elmondta egyszer valaki, egy idős férfi, hogy fiatal házas korukban történt az, hogy volt a lakásukban egy-két olyan kép, amit még ő otthonról hozott a szülői házból, és ezek a képek őt mindig a gyerekkorára, a testvéreire, a szüleire, a nyári vakációkra emlékeztették, és úgy megmelegedett a szíve, ha néha oda nézett a falra. Gicses képek voltak, ezt ő is megállapította, de az egész gyerekkort jelentették. Egy nagy takarításnál a felesége leszette és kidobálta őket. Ilyen gics a mi lakásunkban ne legyen. Egyik másiknak a kerete értékes volt, azt megtartotta, kép a kukába. És ezt nem is kérdezte meg tőle, nem beszélték meg. És azt mondja, valahányszor ez eszébe jut, a következő gondolat benne az, hogy nem is szeret engem a feleségem. Pedig tudja, hogy szereti, és nagy szeretetben vannak a mai napig. De ott maradt egy heg, egy sebb hely. Neki az fontos volt, az asszonynak nem volt jelentősége, de meg se kérdezte, ki vele. Nem érték, folyton kifejezhetetlen. De az egész gyerekkor, és ő ezt mondta egyszer, hát az egész gyerekkorát nem dobom ki, akár milyen gics is, maradjon ott. Még csak nem is nevezem gicsnek, nem akarom őt megbántani ezzel. Ha elfogadom őt, ha ő nekem fontos, akkor fontosak azok az apróságok is, amik esetleg az ő számára jelentősek. Itt azonban az fontos, testvérek, hogy legyünk őszinték egymáshoz. Ez is olyan borzasztó, hogy azért nem tudja sokszor elfogadni egymást két ember, mert nem tudják, hogy mit kellene elfogadni. Hogy tulajdonképpen ki is ő, mi van benne, miért ilyen, amilyen. Mert nem adjuk ki magunkat. Ez félelmes a számomra, én kénytelen vagyok sok száz házasságba belelátni, hogy néha több évtizedes házasság után sem ismerik még igazán egymást. Mert nem könnyítette meg valamelyik fél, hogy megismerhesse a másik. Mert sose tárulkozott föl igazán, soha nem volt egészen őszinte. És ez sokszor a szexuális életet is megmérgezi. Egy olyan házaspár jött egyszer panaszkodni és bejelenteni, hogy lehet, hogy abba hagyják, ahol az egyikük orvos volt. Én nekik erről nem beszéltem. Úgy voltam vele, hogy ő taníthatna engem, hogy segíthetek másoknak, a szexuális tudnivalókban. És kiderült, hogy soha erről nem beszéltek, az egyik úgy tett mindig, mintha jó lenne, és közben szenvedett, de nem mondta meg, hogy mi jó nekem, és mi nem jó nekem. Szóból élt az ember. Ezt a hamis zárkózottságot, személmességnek szokták ezt nevezni. Hát egymás előtt ne legyünk személmesek mások előtt. De az egyetlen ember, aki előtt testileg is mesztelenre vetkőzöm, az előtt lelkileg is tárulkozzam ki, lássa szívembe, ez van ott. És talán én is akkor tudom meg, hogy mi van ott, mikor végre elmondhatom valakinek, aki azt nagy érdeklődéssel és szeretettel hallgatja, és akire rábízom minden titkomat, mert rábíztam magamat, az egész életemet. Sokkal bátrabbnak kellene lennünk egymás előtt az őszinteségben, és ezzel a kitárulkozással soha semmilyen körülmények között nem szabad visszaélni. Az nagyon súlyos bűn. A különbségek tehát egyrészt arra valók, hogy kiegészítsük egymást, másrészt arra, hogy kineveljük egymásból, ha az bántó és fájdalmas, de hagyjuk egymást nevelni. És a végén erről már rövidebben, mégis marad sok minden, ami elválaszt, ami különbözik, aminek nem örülök, jó lenne, ha másként lenne, de hát sokféle összefüggésben igaz az a mondás, hogy senki sem tudja átugorni az árnyékát. Maradnak olyan hibáink, amin nem tudunk változtatni. Miért? Mert nem vagyunk tökéletesek. Még én sem vagyok tökéletes, ezt jó lenne, ha sok ember fölfedezné és kimerné mondani. És a párom sem tökéletes. De én kész vagyok őt elfogadni ezzel a tökéletlenségeivel együtt, mivel ő is kénytelen engem elfogadni a megmaradt tökéletlenségeimmel együtt. Én butaságnak tartom, azt megmondom őszintén, amit a nagy lirikus így énekel, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban. Én nem szeretem a feleségem hibáit a jóságánál jobban, de őt szeretem. A jóságával, meg a hibáival együtt. Vagy ha tetszik, a hibái ellenére is. Mivel, hogy Isten is így szeret minket. Annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk. Az Efézusi levél 5. részéből többször szokták idézni azt a szakaszt, ahol Pál apostol a házasságról beszél, és ott a férfiaknak azt mondja, hogy ti férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Vagyis hogy szerette Krisztus az egyházat? Úgy, hogy belehalt. Úgy kell szeretnem a feleségemet, hogy belehalljak? Igen, az a régi természet, amit a Biblia óembernek nevez. Halljon meg, pusztuljon el minden önzésem, hiúságom, kényelem szeretetem, lustaságom, mert ezzel megyek az idegeire, és keserítem meg a közösségünket, pedig azt szeretném, hogy ő boldog legyen mellettem. Ez mind halljon bele abba, hogy szeretem őt. Nem a hibáit szeretem, és nem csak a jóságát szeretem, hanem őt magát, úgy, ahogy Isten szeret engem. Közelről ismertem egy idős házaspárt, akik nagyon szerették egymást, de volt a néninek egy rossz szokása, amit a bácsi ki nem állhatott. És a bácsi ezt többször szeliden szóvá tette, de semmi változás nem következett be. És egyszer szemtanúja voltam a következő jelenetnek, a néni megint annak a rossz szokásának hódolt, a bácsi odalépett mellé, átkarolta a vállát, és azt mondta, csináld, anyu, legalább még 20 évig. 80 évesek voltak akkor, és utána megpuszilta a homlokát. Ez a bácsi az édesapám volt. És ez a minta egy életre hat. Van, amitől nem tud megszabadulni. Akkor szeressem azzal együtt. Ha tetszik, annak ellenére. Ő is kénytelen engem sok minden ellenére szeretni. Lehetőleg tegyek meg mindent, hogy minél kevesebb ilyen legyen, és tudjak változni és tisztulni. Ha pedig ezekkel a megmaradt hibákkal, vagy bármi mással mégis vétünk egymás ellen, akkor nincs más lehetőségünk, mint a megbocsátás. És itt megint csak meg kellene tanulnunk őszintén bocsánatot kérni, mert az, hogy bocsi, ez nem bocsánatkérés. Az, hogy ne haragudj, hogy már megint ilyen utálatos voltam, és akkor elmondom, hogy miben voltam utálatos, szeretném, ha ez soha többé nem ismétlődne. Ez bocsánatkérés. De tanuljunk meg őszintén megbocsátani is. Tehát ne vágjam a fejéhez örökké, hogy mert te a múltkor is, vagy mert te mindig olyan vagy, mert ez nem is igaz, nem mindig olyan. Pláne, ha tudom róla, hogy nem akar olyan lenni, de most megint ismétlődött. Mert ez a mindig, ez nyomja le a víz alá. Ha meg sikerül neki szabadulni a rájellemző hibákból, akkor meg emelhetem a víz fölé, és kisegíthetem abból a nyomorúságából. A megbocsátásnak a mértéke pedig szintén itt van az Efézusi levélben, a 4. rész utolsó versében olvassuk ezt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ahogyan Isten megbocsátott a Krisztusban. Ő hogy bocsát meg? Úgy, hogy soha többé nem említi föl. Nem az, hogy nem emlékszem rá, azt nem tudom törölni a memóriából. Lehet, hogy eszembe jut. De nem emlegetem, és nem választ el minket egymástól. És ha erről kell gondolkoznunk, hogy a házastársam elfogadása, akkor hadd olvassak fel egy klasszikus igeverset a római levélből. Ez a vers nem a házasságra vonatkozik, hanem a gyülekezeti tagok egymással való közösségére. De nagyon találó a házasságunkra is, a Róma 15:7 így hangzik, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. És Krisztus hogyan fogadott be? Feltétel nélkül, és egyszer és mindenkorra. Feltétel nélkül nem azt mondta, hogy szeretlek, ha megváltozol, hanem azt mondta, hogy szeretlek így, ahogy vagy, és majd úgy is megváltozol. Megbékélsz Istennel, és majd úgy is át fogod ölelni a testvéredet, akire haragudtál. Tehát feltétel nélkül fogad be, fogad el, és végérvényesen, visszavonhatatlanul, egyszer és mindenkorra, holtomig, holtáig. Jó lenne, ha ez nem üres papos szöveg lenne, hanem a házasságunk egyik pillére. Ki képes erre, ahogyan Krisztus is befogadott minket? Csak Krisztus képes rá. Én nem vagyok képes olyanra, amit ő tett. Na de itt szólal meg az, amiről az előbb volt szó, hogy ha eljutunk oda, amit Pál apostol a Galata levélben így mond, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor mi fogunk leginkább csodálkozni, hogy tényleg szívből meg tudtam bocsátani. Valóban őszintén tudtam bocsánatot kérni. Csak ugyan nem akarok ilyen maradni, amilyen most voltam. És engedem, hogy ő növekedjék bennem, én meg legyek egyre kisebbé. Az az új természet, amit ő az újjászületés által ad a benne hívőnek, az domináljon. Azzal hadd találkozzék a párom mindig. Én pedig legyek egyre kisebb. Sajnos megmarad a régi természetünk is, de nem mindegy, hogy melyik van előtérben, és melyik uralkodik. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus befogadott minket az Isten dicsőségére. Hogy valósítjuk meg azt, hogy most arról, ami elhangzott, beszélgetünk, ezt majd elmondják a csendes napunk vezetői. Én két olyan kérdést szeretnék megemlíteni, amivel esetleg elindíthatjuk a beszélgetést, de nem muszáj ezzel, ha ennél jobb jön elő, akkor azzal tessenek foglalkozni. Én ezt csak jobb híján mondom, hogy talán hasznos lehetne arról beszélnünk, hogy miért olyan nehéz mindenestől elfogadnunk egymást. Miért válogatunk benne, hogy ezt igen, de azt nem. Miért olyan nehéz mindenestől elfogadni, és akik már gyakorolják ezt, vagy valamennyire sikerült, hogy én elfogadtam tényleg, milyen haszna van ennek? Mit profitál a házasság abból, hogy mi tényleg elfogadtuk egymást, ilyennek, amilyen, aztán gyógyítgatjuk, formálgatjuk, de egyelőre én örülök annak, hogy éppen ő a párom, és még akárhány év után is örülök ennek.